Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, hát megszokott útvonal, megszokott idegenvezetővel, ugyanis a holland-kelet-indiai útvonalon már bolyongunk egy ideje, sőt, elértünk lassan a végéhez, Tajvan szigetéhez hajózunk, és ott dobjuk le a vasmacskát, és Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere lesz, aki oda csónakázik a dzsunkájával, átszállunk rá, és bemutatja a szigetet. Jó reggelt, szervusz!
Igen, hát majdnem így fog történni.
Mínusz egy dzsunka.
Így van. Tehát Tajvanról lesz szó, a kelet-indiai útvonal tényleg utolsó állomása. Jövőre már egyébként nem kereskedelmi utakat fogunk nézni, hanem megnézzük, hogy ott a nyersanyagok útján megyünk majd. Azért is érdekes Tajvan. Tajvannak manapság azért rengeteg esetben előkerül a neve, de egy picit most gazdaságilag lesz Tóth Botond majd elmondja a politikai vetületét. Ez egy Kína előtti sziget, tehát Kína partjaitól 160 kilométerre lévő sziget, amelyik 36 ezer négyzetkilométeres, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint fele Magyarországnak, de több mint 23 millióan laknak itt. És 168 kis sziget tartozik még hozzá. Tehát egy kifejezetten partközeli terület, és a fekvése miatt nyilván stratégiailag nagyon fontos Kínának. A másik nagy sziget, a Hainan sziget, amelyik délre van, ez Kínától keletre van igazából ez a sziget, az inkább délre van, az a Hainan sziget, a 100%-ban kínai. Na most a főváros a Taipei, az egy közel 4 milliós főváros. Na most a történetében a hollandok tényleg komoly szerepet vállaltak. A VOC az 1629-ben hozott itt létre telepet először, tehát a 17. század elején, és a telepnek a célja elsődlegesen a kínai kereskedelem volt. Tehát Kínában akkoriban, ahogy olvastam, monopólium volt egy csomó mindenre, tehát kínai kereskedőkön keresztül lehetett csak kínai árukhoz jutni, tehát nem tudtak közvetlenül bemenni Kínába a hollandok. Ezért ők a térségben gyakorlatilag egy ilyen helyi hubot alakítottak ki mai nyelven, ahol nem Hollandiából hozták már az árut, hanem fémeket hoztak Japánból, és azt adták el Kínának, és Kínától pedig vették a klasszikus termékeket, illetve a fűszereket is jelentős részben. Tehát ez a fajta kereskedelem Tajvanon már a 17. században jelen volt, és de nem volt olyan túlzottan nagy, és nyilván a kínai protekcionista intézkedések miatt alakult ez szépen, de abban a nagyságrendben nem ért át. Na most 1683-ban Kína elfoglalta a félszigetet, ez nem jelentette azt, hogy a VOC-nak itt megszűnt a léte, de Kínához tartozott, és innentől kezdve egy jelentős migráció is indult el. Majd 1895-ben Japán foglalta el, ők északról érkeztek, és a északon van egyébként Taipei a főváros is, és szépen onnan vették át, hogy Japán miért érkezett ide gyakorlatilag 1895-ben, ez egy érdekes kérdés. Mezőgazdaságilag használták az országot, tehát valószínűleg a kedvező éghajlat miatt láttak ebben fantáziát, és döntően ebbe az irányba is fejlesztették az országot, de ők rakták le az oktatás alapjait, és mindaz, ami egyébként a japán kultúrában és gazdaságban jelentős volt. A második világháború után nyilván Japán elveszítette ezt a területet, és hát elég jelentős pusztítás is volt, majd amerikai támogatással a Kuomintang, amelyik gyakorlatilag a kínai, hát gyakorlatilag a
hát a polgári vonal, nem a kommunista.
Igen, igen. Tehát a polgári vagy ilyen császári oldal képviselői kerültek ide, és 49-ben létrehozták a mai Tájvánt, a Republic of China. Ez nyilván a kínai népköztársaságot zavarja, mert most a két Kína hogy van, és ez a mai napig rányomja végig erre az egészre. De a lényeg az, hogy gyakorlatban 1987-ben születik egy megállapodás Tájván és Kína között, ami egyfajta békét jelent. Ez azért jelent békét, mert addig hadi állapot van a félszigeten. Tehát gyakorlatilag a Kuomintang egy hadi állapotos alatti egypártrendszert visz addig, majd utána jelenik meg a többpártrendszer. Tehát azért itt egy elég feszült viszony volt, és érdekes módon 1987-től itt a dolgok nagyon megváltoznak. Már a 70-es években is elindulnak dolgok, de azt látni kell, hogy ez majd későbbi félvezető gyártásnak is egyébként a forduló pontja, tehát 1987 a TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company-nak az alapítás éve is. Na most az országról annyit, hogy a dombozata vegyes egyébként, tehát vannak magas hegyei, de egyébként művelhető 22%-a művelhető föld is, tehát gyakorlatilag a legmagasabb hegy az 3900 méter, szóval azért egy elég sokszínű.
Tehát egy biztos, meg lassan kezd szűk lenni, nem?
Érdekes módon azt mondják, hogy ott a populáció most nem nő, tehát ez egy komoly gond, hogy ez most mit jelent, ez egy érdekes dolog, szóval szerintem Kína árnyékában lenni, ezt meg fogjuk látni, nem annyira egyszerű dolog. A ásvány kincse ilyen szempontból nem túl jelentősek, viszont ami jelentős az, hogy tényleg ez a 70-es évektől elindulva ez a félvezető gyártásuk, ez valahogy itt nagyon megerősödött. Tehát 1976-ban érkezik meg az RCA, ez a Radio Company America, egy amerikai cég, amelyikkel elindul a félvezető gyártás. A amerikaiak akkor jönnek ide, és kezdik ezt az ágat, de elindítani az RCA, egy amerikai cég, GE érdekeltség is, és próbálnak olcsóban gyártani, ezért kerülnek ide. Majd aztán, ahogy beszélünk, 1987-ben elindul a TSMC, amelyik ma jelen pillanatban a világ félvezető gyártásának a 20%-át viszi, és a tájvani összes gyártóból a TSMC csak a harmadik legnagyobb a tájvani cégek között, az gyakorlatilag a világ 50%-át viszi a félvezető gyártásának. Tehát ez egy haladlanul erős piac, és ez adja meg egyébként azt a fajta helyi értéket, ami Tájvánnak jár. Nyilván a mostani gazdasági és politikai helyzet nem nagyon kedvez ennek a félvezető gyártási iparágnak, a biztonság hiánya az egy komoly gond, de azt látni kell, hogy most már például a TSMC is az USA-ba települ, a Japánba települ és Németországba, tehát úgy néz ki, hogy Tájvánnak ez a lokációja, ez most már a jövőben nem biztos, hogy ilyen erős lesz. Azt látni kell, hogy a jelentőségét jelenti, mondjuk a Warren Buffett csak mindenkinek mond valamit. A Berkshire Hathaway 2022-ben a legnagyobb részvényesévé vált a TSMC-nek. Tehát azért látszik, hogy ez az iparág és a TSMC jövője azért a klasszikus szemek szerint is elég jól biztosított. Ami egyébként Tájvánnak egy kifejezett problémája mostanság, ez a brain drain, tehát hogy elviszik a jó tudású embereket, tehát eleve a tájvani félvezetőgyártás nagyon komoly kínai nyomás alatt van, egyrészt ugye az ipari kémkedés okán, másrészt pedig a szakembereket szívják el Kínába. Nyelvi problémák nincsenek, mert a kínai, ugyan a sziget lakosság az egy kicsit sokszínű, jelentős, a többség messze kínai, és azért a mandarin nyelvet beszélik is, de úgy néz ki, hogy most már rendkívül jó a kínai munkakörülményekhez, tehát a kínai munkakörülmények is rendkívül jók, és azért ez a fajta munkaerő elszívás is jelentős. Szóval úgy néz ki, hogy ez a kelet-indiai társaság elindított valamit, messze nem azt, ami ma van, de már a Taiwan gyakorlatilag a világ egyik legérzékenyebb pontjává vált. Egy nagyon erős gazdaság, az egyfőre jutó GDP az kétszeres magyar 33 ezer dollár, tehát nagyon-nagyon komoly, de a jövőképe azért nem olyan...
Bizonytalan, igen, legalábbis. Igen.
Csak azt kell tudni, hogy ez az iparág, ez, tehát a tájvániaknak az oktatási rendszere és minden nagyon fejlett. Tehát gyakorlatilag azt, hogy ez a félvezető iparág több évtizeden keresztül ugye a négy tigris formájában ekkora úrást tudjon elvinni. Tehát a TSMC-re azt mondják, hogy évi 19%-os növekedést hoztak 94-től. Tehát elképesztő ütemben növekedtek. És ez egy nagyon erős oktatással volt összekötve. Tehát itt azért a szigetnek egy nagyon komoly tudás háttere van, és nagyon komoly fejlesztéseik voltak. Tehát ők nem csak felhasználtak, hanem ők maguk is fejlesztettek, és ez egy nagyon komoly dolog, mert hát gyakorlatilag erre épült egy csomó olyan, a Foxconn-tól kezdve egy csomó, de igen, rengetegen gyártatnak itt. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Na most,
hát csak ugye mindenki érzés látja, amit te is mondtál, hogy Kína nem nagyon nézi jó szemmel, és hát ugye, ahogy Hongkongot begyűrte, szeretné Tájvánt is begyűrni. Igen.
Abszolút, tehát gyakorlatilag itt most münti is van, tehát a Pelosi óta, Nancy Pelosi látogatása óta itt elég komoly münti van, és azt hiszem azt is tehát majd, hogy nem ilyen embargót hirdettek Tájvánnal szemben, ami kicsit mókás a félvezetők miatt. Várhatóan azt hiszem Kínában is ez jelentős a félvezetőipar, így a csipgyártás szerint, de szerintem ők se tudják nélkülözni, viszont azt hiszem mezőgazdasági termékeknek az exportját Kínába talán akadályozták. Szóval ilyen marginális oldalról, de szimbolikusan egy pici kereskedelmi feszültség is bekerült a rendszerbe. Egy biztos, hogy Kína nem mond le Taiwanról, itt valami megoldás kell, de ez botont kenyeren. Most azon jogilag az ország nem túl izgalmas, van egy olyan áfáj, ami rendésre méltó, mert 5%, tehát az tényleg nagyon, nagyon kedvező. A jövedelemadói azok úgymond szokásosak, vagy semmi különleges nincs bennük, mert a társasági adójuk az gyakorlatilag 20%. Tehát van egy adómentes rész 120 ezer Taiwan dollárig, vannak különböző más modellek is, de kifejezetten azt lehet mondani, hogy nem túl előnyösek ezek a taiwani adómodellek, tehát ők nem az adón keresztül értékeztel ezt a...
Hát a közteszerelő üzem, nem egy adóparadicsom, mint...
Más igen, de ők saját innovációval rendelkeznek. Uh-huh. Tehát ez nagyon komoly, tehát ott a helyi fejlesztés is nagyon komoly. Tehát bizonyos, én nem értek a félvezető gyártáshoz, de a félvezető gyártásban itt ilyen már nanométerekről van szó, meg itt megvannak, hogy milyen méretű csipeket tudnak gyártani, és ők a legelején vannak. Tehát ők a legfinomabb méreteket is le tudják gyártani. Tehát most, ha szétszednénk a mobiltelefonokat, meglepődnénk, hogy milyen szintű technológia van bennük, ezt ők tudják, és sőt, még emögött is tudják. Tehát gyakorlatilag ők a csipgyártásban ezek a szintek, hogy ki mekkora, milyen vastagság, milyen méretű csipet tud gyártani, ott dől el, ahogy én értettem, hogy ki az igazán erős, és ebből ők nagyon elő vannak. Tehát ők a legkisebb méretet is elég maga biztosan gyártják. Hát ebből ered ez a borzasztó erős taiwani piaci rés, vagy a rész 50%, de a TSMC-nek is a saját 20%-os piaci részesedése globálisan azért az elég meggyőző szám. Na most a személyi jövedelemadójuk sem olyan attraktív, mert 40% a felső kulcsa, van neki egy ilyen felfutása, tehát azt lehet mondani, hogy semmi olyan különleges nincsen Taiwanba adójogilag, amiért oda mennénk, viszont Taiwan maga nagyon különleges. Tehát én úgy gondolom, hogy végállomásként nagyon érdekes. Egyébként egy ideig 2010-ig talán a legmagasabb épület is itt volt, ez a Taipei 101. Tehát ők ilyen rekordtartó nemzet. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez a következő évtized ez mit fog nekik hozni. Nyilván a félvezető gyártás szépen lassan globálisan ki fog terjedni. Németország is köztük van. Meglátjuk. De egy biztos, hogy az ő fejlődésük és az ő történetük az egy nagyon komoly példa sok-sok országnak. Tehát ez a klasszikus ipari innováció és az a fajta technológiai fejlődés az itt nagyon-nagyon jól lekövethető, és érdekes módon ez a kis sziget tudja táplálni még akár szakemberrel is a nagy Kínát.
Na hát érdekes szelete ez is a világnak. Ugye, hogy néha érdemes kitekinteni az ablakon túlra és a magyar sajton túlra, mert hogy nagyon sokat tanulhatunk. Meg ezekből a sztorikból egy kicsit össze lehet ám rakni a jövőt, hogyha az ember nyitott füllel hallgatja ezeket a történeteket.
Abszolút.
Úgyhogy nagyon hasznos.
Idére nagyjából az utolsó. És aztán jövőre folytatjuk, és akkor már nyersanyagok nyomába szegődünk.
Igen. Jó, oké, nagyon szépen köszönjük.
Évet. Na, köszönjük, és akkor boldog ünnepeket, meg boldog új évet, és aztán akkor találkozunk jövőre.
Oké, így legyen, köszönjük szépen. Neked is, szia.
Gerendi Zoltánnal beszélgetünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere ő. Jönnek Schmidt-Andi rövid hírei, aztán pedig Feledi Botond külpolitikai szakértő néz majd be a kulisszák mögé, hogy telnek a tajvani hétköznapok.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő vázolja a tajvani mindennapokat. Azt gondolnánk, hogy ott van a nagy sárkány a szomszédban, hatalmasra tátja a száját, ezért a tajvaniak kialakítottak egy sündisznóállást, a belpolitikai viták elsimultak, mindenki egyetért, mindenki kitűnően bánik a lőfegyverekkel, és mestere a partizán hadviselésnek, úgyhogy egy mini Spárta Ázsiában Tajvan, de a te feladatot, hogy árnyald ezt az általam felvázolt végtelenül demagóg képet. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát mit sem kívánhatna az ember, mint ez remek képzavart, így az intitás Spártát Ázsiában, amint Svájcként védi magát. Nagyon jó hangzik egyébként. Az a helyzet, hogy ugye a svájciaknak is 700 év kellett, hogy a közös ellenségekkel szemben nemzetté formálódjanak és hatékonyan működjenek. Ebben nem állnak rosszul a tajvanék, de még nem tartanak itt. Tulajdonképp azt is mondhatnánk bevezető után, hogy meglepő módon. Tehát például ez a védelmi költségvetés, amin itt elképesztő vitatkozunk, hogy az ukrán háború fényében azért tényleg 2%-ra el kéne tornászni. Most ez Tajvanon is 2,3% körül áll, pedig azt gondolná az ember, hogy már évtizedek óta 8-10%-os óriási költések vannak, de igazából nincsenek. Tehát ez egy mostanában elindult frissebb fordulat, hogy a tajvaniak is komoly mennyiséget költenek fegyverekre, hogy az amerikaiak most már hajlanok eladni ezeket a fegyverrendszereket, és gyakorlatilag a tajvani hadseregről jelentek meg hát realisztikus, de a világpolitika szempontjából aggasztó jelentések, mert hogy nem annyira egy kínai invázióval szembeni aszimmetrikus hadviselésre rendezkedtek be, mint azt nekik a Pentagon egyébként hosszú évek óta javasolja. Tehát itt ugye kicsi olcsó eszközökkel lehetne nagyon nagy károkat okozni az inváziós haderőnek, a kínaiaknak, nem pedig arra kéne készülni, mint mondjuk 45 után, hogy majd visszafoglalják Kínát. Tehát itt azért nagyon komoly mindset és attitűd változások azok, amiket vártak most például a védelmi területen is. Ami talán izgalmas, és nem tudom, hogy mennyire néztétek.
Egyébként de... Botond, van külpolitikája Tajvannak? Ez azért kérdéses, és bármennyire hülyén hangzik, én azért felteszem, mert hogy egy csomó, tehát kínaiak nem szeretik azokat az országokat, amelyik elismerik Tajvant. Ha meg nem ismernek el, mint országot, akkor milyen külpolitikán van?
Nagyon jó a kérdés. Tulajdonképpen az egyik legizgalmasabb diplomáciai területe számtalan szakdolgozat témája lehetne. Mert hogy attól függően, hogy milyen típusú tajvani államfő van éppen hatalmon, vagy melyik párt van hatalmon, változtat ez Peking hozzáállásán is. Mondok egy példát. Most ugye a Kínával szemben kritikusabb párt és pártelnök asszony van éppen kormányon. Ők viszik a tajvani parlamentet, és azóta a Kína kifejezetten kifejezetten ráment arra, hogy még a környékbeli, mondjuk Szao Tomé és társai csendes óceáni szigeteket is meggyőzze, hogy ne ismerjék el Tajvant, sőt megszakítsák vele a kapcsolatot. Ahogy egyébként az amerikaiak melletti eskünek is tekinthető, amikor egyes európai országok, Litvánia megpróbálják elismerni Tajvant országként, és az egy Kína elvet feladják. Ugye itt tényleg úgy néz ki, hogy Tajpej képviselete, tehát a főváros irodájának képviselete az, amit mondjuk Magyarországon is megtalálunk, vagy a legtöbb országban a világon, ahol hivatalosan egy Kína elv van, de azért emellett mindenki kereskedik Tajvannal, léteznek ezek a kapcsolatok, csak hát a nemzetközi szervezetekben ezzel Peking nagyon ügyesen meg tudja akadályozni Tajvan teljes jogú részvételét. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kritikus pont, és hát amíg nem fegyvereket számogattunk, addig az elmúlt évtizedekben talán ez volt az egyik fontos diplomáciai hadterület. Most a mondjuk úgy, hogy felnőtt ezek mellé, vagy túlnőtt rajta sajnos egy fizikai kiber légtérbeli sokkal súlyosabb.
Figyelj, Botond, szerinted törhet ki konfliktus Tajvan miatt az elkövetkezendő évtizedben, mondjuk? Vagy
évtizedben?
Nem eszik?
Hát ez már közel
nem,
volt.
Nem, szerintem nem olyan, mert hogy én azt gondolom, hogy a tajvaniakat azért fű alatt, vagy nem is annyira fű alatt megpróbálják felkészíteni pont arra, hogy védjék a védhetetlent. A kínai hadsereg meg egyre erősödik, de több katonai szakértő szerint még nincs abban az állapotban, és jó ideig nem is lesz, hogy sikerrel próbálja meg elfoglalni Tajvant.
Ugye egy pár hete adta ki a Pentagon a friss jelentését, amivel vannak nyilvános részek erre vonatkozóan, hogy a kínai fenyegetés hogy néz ki. Ők is valahogy így fogalmaznak, hogy azért messze nem olyan egyértelmű, hogy a 2027-re kitűzött kínai haderőreform egyrészt végrehajtható, tehát hogy ez maradéktalanul pont úgy fog történni, ahogy ezt a kínaiak szeretnék. És ha ez így van, akkor az azt jelenti, hogy azért egy ilyen partraszállási képesség az gyakorlatilag a hadi logisztika legbonyolultabb kihívása. És erre szokták azt mondani, hogy a D-Day az egy ilyen kis partmenti homokozás ahhoz képest, amit a tajvani szoros jelent.
Igen, mert ott átverték a Rommelt. A tajvaniak meg pontosan tudják, hogy jönnek, és azt is tudják, hogy hol fognak partraszállni, egész egyszerűen azért, mert elég kicsi a sziget ahhoz, hogy fel lehessen mérni, hogy hogy lehet.
Így van, tehát ez egy sziget, ez nem egy kontinens partja, tehát nem COVID-ot viszonylatban történik, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz művelet, amit ha a világ legnagyobb hatalma az Egyesült Államok is kíván támogatni, akkor ez egy elképesztően véres történetét tud fajulni. Ugye az USA-nak ez egy kifejezetten fontos stratégiai sziget darab az úgynevezett Kínát feltartóztató elsőkörös szigetláncból, tehát nekik nem csak a félvezetőipar meg a demokrácia szeretete, hanem a közvetlen saját, mondjuk úgy, hogy a Pearl Harbor tapasztalatból kiindult a kínaiakat parton tartó amerikai hadi logika miatt is fontos, hogy Tajvan ne essen el, hiszen ha egyel esik, a többiek is elhiszik, hogy eleshetnek. Tehát itt van egy ilyen dominó elv is, klasszikus geopolitikai megfontolás, hogy Tajvan nem engedhetik, hogy elessen, mert onnantól kezdve a Fülöp-szigetektől Malajzián át többen azt hiszik majd, hogy hát akkor...
És azért valljuk be, a Fülöp-szigetek meg Malajzia könnyebb célpont Tajvan után katonai szempontból.
Hát meg ugye a stratégiai korrupció szempontjából is, mint láttuk, elég komoly kísérletek voltak. Úgyhogy hát ez a tajvaniak helyzete.
Na de figyelj, Botond, nem akarnám elvenni a kenyeredet, bocsánat, de a belpolitika ennek tükrében különösen érdekes lehet, mert én megelőlegeztem viccből azt, hogy hát itt mindenki egyetér, mert mindenki retteg a kínaiaktól, és akkor nincsenek pártok, meg nincsenek viták, meg nincs korrupció, meg nincs kínai párt, meg Amerika párt, hanem mindenki betagozódott egy tábor, egy zászló alá.
Igen, hát ez az optimista rádió enkor olvasat, de sajnos a valóság ennél jóval polarizáltabb. Tehát ami a világ annyi országában, az itt sem kímélte meg a társadalmat, és igazából pontosan ementén polarizálódott részben a tajvani társadalom is, hogy mit gondoljanak a kínai kapcsolatról. És a két nagy párt, akik tulajdonképpen átogazdaságban váltogatják egymást, ugye az egyik a KMT utódja, tehát a Kínából érkezett kínai párt, és a másik pedig a tajvani autonómia különböző szintje egy támogató jelenlegi kormánypárt. MNT-n szakadt ketté. Tehát, hogy mit gondoljanak a Peking-Tajtai kapcsolatról. És ez bizony messze nem egyértelmű. Tehát itt a kényszerű kiegyezés, a gazdaság menjen a politikáról, ne beszéljünk következő szintjén át, legyen Tajvan független, és kiátsuk ki a függetlenséget hivatalosan papíron is. Verzióig nagyon-nagyon sokféle megosztás van. Kína nyilván egyébként fűszerezi a saját álláspontját, érzt dezinformációs hadviselés. Úgyhogy ez talán az egyik legmegosztóbb kérdés, miközben a tajvani hétköznapokban a házépítési programtól, a azonos neműek házasságán át a klasszikus kérdéseket is megtaláljuk, és ezekkel is haladgat a tajvani társadalom. De éppen, hogy nehéz eldönteni nekik is, hogy mi történjen, és azt hiszem, hogy egy picit ilyen Izraelhez hasonlóan, tehát hogy a közvetlen fenyegetéssel együtt élni csak úgy lehet, hogyha időnként nem veszel róla tudomást. Tehát ez azért jellemző a belpolitikára is, hogy ezt degradálják egy kérdésében, nem lehet minden reggel azzal fölkelni, hogy miattunk tör neki a harmadik nukleáris háború. A harmadik világháború, ami ráadásul lehet nukleáris is. Tehát, hogy egy picit ezt kell átéreznünk, ha tajvaniként akarunk ránézni a világra. És mindezt úgy, hogy mondjuk most csak decemberben, tehát hogy Mikulásra kaptak olyan 23 darab bombázó átrepülést, a H2-es kínai bombázót, ami egyébként atombomba szállítására is alkalmas. Tehát amikor így ébredünk, hogy reggelente átrepül fölöttünk, hát vagy egész pontosan berepül a azonosítási zónába, ami egyébként jóval nagyobb, mint a tajvani légtér, tehát ez egy szélesebb területet fed le, de mégiscsak ezt a kínaiak Nancy Pelosi látogatása óta gyakorlatilag elképesztő mértékben kezdték el megszegni, tehát egy nagyon komoly katonai nyomás van, és pont azon izgulnak, hogy ez gyakorlatilag egy felkészülés, egy tréning, ha úgy tetszik, egy gyakorlatozás arra, amit eddig nem tudtak megcsinálni, hogyha megszállás lesz, akkor hogy néznek ki a művelet, tehát most már ballisztikus rakétákat átlövöldöznek a sziget fölött, tehát rengeteg olyan dolog megtörtént hirtelen nyár óta, ami eddig elképzelhetetlen volt.
Na, hát nagyon érdekesek ezek a tajvani hétköznapok, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kalauzolást, ennyi fért most bele ebbe a rovatba gondolatébresztőként.
Hát akkor nem is beszéltünk az európai delegációról, ami az európai parlamentből ment, és olyan becsehek és osztrákok kerültek, de magyarok éppen nem, de hát akkor majd
legközelebb
átrágjuk.
Erre azt tudjuk mondani, hogy pech. Igen. Köszönjük.
Sziasztok.
Szervusz. Feledi Botond külpolitikai szakértővel vázoltuk a tajvani bel- és külpolitika érdekes vonulatait.
És akkor egy újabb zene hallgatói kívánságra, aki azt mondta, hogy ezt is nálunk ismerte meg, a Baker Brothers jön, aztán persze folytatjuk.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.